Az Úr Jézus szeretetével köszöntjük a gyülekezetet, mindenkinek sok áldást kívánunk a mai Isten tiszteleten. Isten tiszteletünket megkezdjük és énekeljük a 195-ös számú énekünk első három versét. A 195-ös számú énekünk kezdete, már hallom Jézusom, hogy hívsz és vársz rám. Imádkozzunk együttes szívvel. Úr Jézusunk, ki a magasságban lakozol, te előtted állunk most meg, mint gyermekeid, hogy áldásodat kérjük a gyülekezetre és egyéni életünkre egyaránt. Hálát adunk néked azért, hogy te jelen voltál és jelen vagy a mi életünkben. Hálát adunk néked az elmúlt 6 munkanapért, amelyben hordoztál bennünket, hordoztad a mi terheinket. Köszönjük, hogy te utat mutattál a hétköznapok útvesztőiben. Köszönjük, hogy azon az úton, amelyet te megmutattál számunkra, minden mai napig vezéreltél bennünket. Jó Istenünk, köszönjük most a lehetőséget, hogy összegyűlhettünk szent lábaidnál. Köszönjük, hogy igét tanulmányozása által és a te jelenléted által erősödhet a mi hitünk, erősödhet a veled való közösségünk. Jó Istenünk, most meghívunk téged, jöjj, töltsd be a hajlékot, töltsd be a mi szíveinket, szent lelked által, a te jelenléteddel. Kérünk, tedd alkalmassá a mi szíveinket az ige befogadására, és áld meg a szent ígét, amelyet előkészítettél a mai napon is számunkra. Áld meg a jelenések könyvét, a jelenések könyvének titkait tedd nyilvánvalóvá mindnyájunk számára, add, hogy megismerhessük, megérthessük a benne rejlő üzenetet, és segíts bennünket, hogy életünk zsinór mértékévé váljanak ezek. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, áld meg a befogadó szíveket, és add, hogy minden egyes szó, imádság, ének, amely a mai napon, mai este elhangzik, minden szent neved dicsőségére szolgáljon, és mindnyájunk áldására. Jézusunk nevében kértünk, jó atyánk, kegyelmedből. Amen. Az ige szolgálat előtt hallgasson meg a gyülekezet egy költeményt Nyári István testvértől.
Rónai György, kövek és kenyerek. Állj meg, állj meg, állj meg! Kiáltozták a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg, állj meg, állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsibajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg, sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn háza lapos tetejére az inaszakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az inaszakadt bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kőköket, és kiabált. Jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézz ránk, s látni fogunk, nézz ránk, s járni fogunk, és nézz ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg, állj meg, állj meg! És Jézus megáll. És rájuk nézett, és meggyógyultak. Mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam, szólt a süket. Hang, mondta a vak. Fény, szólt a süket. Hang, fény, ragyogás, zene, fény, fény, sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, 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 kacagott a süket, s a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld, 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 dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az inaszakadt. Ó, járok, élek! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta. S a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek. Mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek. Az inaszakadt fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon. És Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én... Jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan, a dombokon átjön, a lombokon átjön, lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínok kínja közelget. A kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét s ecetet, s elosonva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok és eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe bújt, s egy sűrű, sövény, dús zöldje mögül sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja, körülnézett, és meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme, mondta, járnak a bénák, föl kell az inaszakat, poklosok épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes, íme, nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te néped. És ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy, s ki ad enned? A szívüket ennéd, s ők íme, kő, kő, mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk. Kő a szívünk, ne harap bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze. A vérünk, ó, a mi vérünk lúg, ne is ízled, lúg ez a vér, megbarja a szádat, lúg! És íme itt a te néped, kő, csupa kő, kő! Edd a követ, nevetett, hát edd a követ, csupa kő, 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 kő! Noha Istennek fia vagy, csupa kő, kő. Hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradt. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a Jelenések könyvének magyarázatában, egy újabb állomás helyhez, és ez Gog és Mágog uralmának vége. Ez a 28. előadásunk. Az alapigét Jelenések könyvének 20. fejezet első versétől a 10. versig bezárólag olvasom. Jelenés 20.1-től. Így hangzik az ige. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt 1000 esztendőre. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, még betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. és láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövénye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Talán annyit bevezetőképpen megemlíthetünk, hogy nem könnyű részhez érkeztünk, de ha meglátjuk az igazi jelentést, a szavak mögötti tartalmat, akkor talán könnyebb lesz megérteni az üzenetet is. Azt látjuk, hogy a 20. fejezet első versében megjelenik egy angyal. Angelos, egy küldött. Ennek az angyalnak nincs semmilyen jelzője. Nem azt mondja, hogy nagy angyal, hatalmas angyal, hatalmasat szól, vagy erősen kiált. Csak egy angyal úgy simán, minden jelző nélkül, még talán mondhatnánk azt, hogy legegyszerűbben jelenik meg szinte az egész jelenések könyvében ez az angyal. A többi angyalnak mind valamilyen módon eltérő, kitűnő szerepe vagy munkája lesz. Némelyek úgy vélik, hogy a 9. fejezet első versében szereplő angyalról van szó, aki csillagként hullott le az égből, akinél nála van a mélységnek, a mélység kútjának a kulcsai. Bár el kell mondani, hogy a 9. fejezet és a 20. fejezet angyala között sok hasonlóság van, de ha a részletekbe belemegyünk, akkor látjuk, hogy nem ugyanarról az angyalról van szó, ugyanis a 9. fejezet első versében magáról, sátánról van szó, egy különleges angyalról, egy angyal fejedelemről, és a 20. fejezetben található angyalnak a kezében ott van a mélység kulcsa és egy nagy lánc. A héberben található kifejezés, hogy tehom már megjelenik a teremtéskor. A tehom a vizek feletti mélységet jelzi, de ez a kifejezés alkalmas arra is, hogy a pusztának, az élettelen, holt vidéknek és térnek is a mélységét is kifejezze. Tehát, amikor ezt a szót olvassuk, hogy mélység, teljesen világos és egyértelmű utalást találunk Mózes első könyvének első fejezet második versére, amikor ugyanis azt mondja, hogy a lélek lebegett vala a mélység fölött, vagy a vizek mélysége felett. Ugyanakkor a jelenések könyvében a mélység kifejezés egy speciális tartalommal, jelentéssel bír. Mert a mélység az nem csupán az Isten teremtésének visszautalását tartalmazza, hanem a jelenések könyvében a mélység Sátán fogságának, börtönének, fogságba vetésének az egyik jelzős szerkezete is, aminek a vége a tűznek a tava, és a teljes megsemmisülés lesz. Sátán megkötöztetésének van egy érdekes jelenete itt. Azt mondja a második vers, hogy ez az angyal megfogá, tehát megfogta a sárkány, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözi azt. Az első, amit el kell mondanunk, az, hogy Sátán ebben a Biblia versben hihetetlenül körbe van írva. Figyeljük meg, a második vers annyira részletesen leírja magát a gonoszt, hogy mindenféleképpen összetéveszthetetlen legyen. Megfogá a sárkányt, a régi kígyót, aki az ördög, a sátán. Nyilván annak a zsidó gondolkodásmódnak, ami a fogság után alakul ki, amit János kiválóan ismer, mint szerző, annak és természetesen az Ószövetség különböző könyveiben található kifejezéseket gyűjti egy csokorba, hogy mindenféleképpen azonosítani lehessen Sátánt. Számomra mégis meghökkentő ez a Biblia vers. Mert minden különösebb részletezés nélkül azt mondja, hogy ez az angyal képes volt megfogni a Sátánt és megkötözni. Hát ez kérem szépen nem egy egyszerű dolog. Hát azt láttuk, hogy amikor Sátán a mennyben lázadást szított, akkor Mihály és az angyalai óriási nagy harcot, küzdelmet folytattak azért, hogy le tudják győzni Sátánt, és hogy végül is levessék őt hova? A mélységbe. A mélység a földet is jelzi. Tehát azt látjuk, hogy valamikor Sátán hihetetlen, agresszív erőfeszítésekre volt képes, és még a legkiválóbb angyalfejedelemnek, Mihálynak is nem kis megpróbáltatást jelentett, hogy legyőzze őt. És most megjelenik egy angyal, akinek a nevét sem tudjuk, megjelenik egy nagy lánccal, egy kulcssal, ami a mélységnek a kulcsa, és megkötözi Sátánt. Számomra érthetetlennek tűnik, hogy Sátán miért engedi. Hiszen ez a Sátán a korábbi időben hihetetlen tevékenységet fejtett ki, nem engedte, hogy korlátozzák, még az Istennel is szembeszállt. Názáreti Jézus elpusztítására egyenesen törekedett. És amikor a Golgotán azt látta, hogy kimondta Jézus az utolsó szót, elvégeztetett, hullám, akkor boldog volt. És most, mintha egy olyan kígyóval állnánk szembe, akinek a méregfogát már kivették. Mintha egy olyan hatalommal állnánk szemben, akinek elment az ereje. Valamikor nagy volt, de most egyetlen angyal is le tudja győzni. Számomra mindig egy kép jut az eszembe, amikor ezt a Biblia verset olvasom, és tudom, hogy ennek a képnek semmi köze nincs ehhez a képhez, de talán segít egy kicsit megérteni. Sámson, amikor megvakítottan, megcsonkítottan, az Istentől eltávolodva a filiszteusok házába vezetik, láncokkal megkötözve és kivezeti oda egy gyermek. És a filiszteusok nevetnek, hogy valamikor Sámson legyőzhetetlen erővel rendelkezett, egyetlen szamárcsonttal képes volt hát a filiszteusok egész táborát visszaverni. Nem volt emberi erő, nem volt hatalom, amelyik le tudta volna győzni. És most rabláncon egy kis gyermek vezeti be Sámsont. Ez a kép jut számomra ennek a Biblia versnek a gondolatával mindig az eszembe. Tehát egy a lényeg, hogy ez az angyal, akiről semmilyen szuperlatívuszokban nem olvasunk, hiszen semmilyen jelzős szerkezet nem áll ezzel az angyallal kapcsolatban az adott Biblia versben, leszáll a mennyből, akinél van az alvilágnak a kulcsa, a mélységnek kulcsa, mert a mélységnek van egy másik jelentősége, jelentése, és ez nem más, mint az alvilágot jelenti. Megnyitja a gonosz lelkek őrzésére elrendelt föld alatti börtönt, és a nála lévő lánccal megkötözi, mozgásképtelenné vagy korlátozottá teszi Sátánt, aki semmilyen ellenállást, legalábbis a Biblia versből kifolyólag, semmilyen ellenállást nem tesz. Úgy tűnik, minthogyha ez az angyal egy ilyen börtönőr benyomását alakítaná ki az olvasóban. Igen, hol van János, amikor írja a jelenések könyvét? Pátmos szigetén, börtönben. És valószínűleg, hogy az ott lévő börtönőrök természetes velejárója volt a kulcs és a lánc. És ezt egy nagyobb összefüggésbe felhasználja az író, aki naponta érzi, hogy mit jelent a mélységben lenni, a börtönben, az alávetettségben. Tehát Sátán nevét teljes körűen leírja János, hogy minden kétséget kizárjon az azonosítással kapcsolatban. És azt látjuk, hogy a gonosz semlegesítve van. Nem tudjuk, hogy miért nem támad az angyalra. Miért nem próbál meg védekezni. Hiszen az életben mindig azt láttuk, hogy Sátán a legváratlanabb helyzetekből támad rá az igazakra. Miért nem támad rá a régi kígyó az angyalra? Nem tudjuk. Egy biztos, az egész kép a Jom Kippur ünnep körébe ágyazódik. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik. Mi történt a nagy engesztelési nap ünnepe alkalmából? Sorsot vetettek két állatra. Az egyiket feláldozták Istennek, Izraelért, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel bakja pedig a bűn bonyolult, de ugyanakkor teljesen világos és egyszerű útján a szentélyről átveszi Azázel bakja Izrael összes bűnét, bevallott bűnét, és utána mit csinálnak Azázel bakjával? Kiűzik, hová? A pusztába, a töhomba, a mélységbe, sőt, utána Izraelnek a férfiai több napon keresztül vigyáznak a pusztába vezető úton, éjjel és nappal, mire vigyáznak, hogy Azázel bakja vissza ne jöjjön. Miért? Mert az nagyon-nagyon rossz lenne. És lényegében Sátán most Azázel bakját jelképezi. Sátán már tehetetlen. Sátán már ott van a mélységben. Ott van a pusztában. És mi történt Azázel bakjával a pusztában? Elpusztult. Elpusztult, mert nem volt élettere. Nem volt direktbe feláldozva, de mégis elpusztult. És akkor a bűn hová került? Az Azázel bakján lévő bűn hová került? A pusztába. Ezért történik majd azt, hogy ezt a pusztát, ahová Sátán vettetik, ezer esztendőre majd meg kell tisztítani, hogy tisztává váljon. Tehát az egész kép a Jelenések 20. fejezetének, ez az első 6 verse, a nagy engesztelési nap áldozatának ünnepkörébe van beágyazva. És azok, az olvasók, hallgatók, akik az Ószövetség kódját értették, azok rögtön tudták, hogy miről van szó. És azonnal tudták, hogy kit jelképez, ki mit jelképez ebben a történetben. El kell mondani azt is, hogy Dániel könyve is teljesen világosan tartalmaz erre vonatkozólag a 8. fejezetben utalásokat. Most elérkeztünk ahhoz a nehéz kérdéshez, hogy azt mondjuk, hogy ezer esztendő. Az apokalipszisben található ezer esztendő valószínűleg szimbolikus szám. Valószínűleg, de nem biztos. A Zsoltárok 90. 4. versében ezt találjuk feljegyezve, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. A bibliai értelemben értelmezve azt tudjuk mondani, hogy ezer esztendőről, hogy vele szemben találjuk meg a kevés időt, hiszen a kevés idő szerepel az ezer esztendővel szemben. Tehát ezer esztendeig történik ez, majd Sátán feloldoztatik. Miből fog feloldoztatni? A láncairól. Meg fog szabadulni, és ismét hatalom adatik neki. Meddig? Egy kevés ideig. Tehát ezer esztendővel szemben van a kevés idő. Most már csak azt kell eldönteni, hogy ez az ezer esztendő valós szám, vagy nem valós szám. Izsaiás könyve 24 és 25. fejezetében találunk erre vonatkozólag utalásokat. Nagyon érdekes, hogy a mostani modern szakirodalom az Izsaiás könyvének ezen két fejezetét, a 24 és 25. fejezetet a kis jelenések könyvének mondják és értelmezik Izsaiás könyvén belül, hiszen ennek a gondolkodásmódja, kifejezésmódja, stílusa, megfogalmazása olyan, mint egy kis jelenések könyve, mint egy kis sziget az izsaiási nagy teológiában. És ebben a kis jelenések könyvében is szerepel tömlőc, hosszú idő, kevés nap, és az Ószövetséget ismerő jelenések könyvének kutatója felteheti a kérdést, tétovázhat azon, hogy most kövessük-e az ószövetségi profétákat az általuk kitaposott ösvényen, vagy más irányba induljunk el. A szöveg sem ezt nem támogatja, sem azt nem. Kevés információnk van, és meglehetősen bizonytalanok vagyunk az ezer esztendőre vonatkozólag. Egy biztos. Nem az ezer esztendőn van a lényeg. Mert íme Egy klasszikus példa, hogy hogyan lehet valami felett akadémiai vitát folytatni, ahelyett, hogy a lényegről beszélnénk. Mert a lényeg nem azon van, hogy ezer esztendő valóságos vagy szimbolikus. Mi a lényeg? Véget ért a gonosznak a hatalma. Korlátozódott a gonosz hatalma. És ez a legfőbb üzenet. És ezt a Jelenések könyve annyira rá jellemző módon, szimbolika nyelvével írja le, és jelképes nyelvezettel mondja ki. Természetesen az ezer esztendő lehetséges, hogy valóban ezer esztendő legyen. És valóban elképzelhető, hogy egy millenniumot takar. Nem az idő a fontos, hanem az üzenet, hogy a gonosz uralma véget ért. Egy biztos, János apostol nem a saját látásán, hanem Ézsaiás könyvének a fókuszán, a gondolkodás menetén keresztül mondja el, felhasználva ugyanazokat a kifejezéseket, amelyet Ézsaiás sokkal korábban már megfogalmazott. Egy biztos, történik erre halvány utalás az özönvíz előtt élő generációkra, akik közvetlenül a teremtés és az özönvíz előtt éltek. És ha megnézzük az ekkor élt embereket, akkor azt látjuk, hogy az özönvíz előtt élő nemzedékek élethossza egy évezredben fejezhető ki. Így például azt látjuk, hogy Ádám 930 esztendőt élt. Jered 962 évet. Matusálem 969 esztendőt. Noé 950 évet élt. Az ezer esztendőre való hivatkozás elképzelhető, hogy visszautal arra az időszakra, ami a teremtés után következett, hiszen itt egy újjáteremtés előtti időszakban vagyunk és élünk. Akár szimbolikus, akár valóságos, egy biztos, ez a kifejezés, hogy ezer esztendő valójában az emberi nem első lépését jelenti az örökkévalóság irányába. Ezután olvashatunk élő halottakról, akik ugyan meghaltak az Isten igazságáért, akik hűségesek voltak, akik hősök voltak, akik vértanúk voltak, akiket megaláztak, kegyetlenül megaláztak, de az életük árán is hűségesek voltak. És az angyal elmagyarázza, hogy ők azok, akik az első feltámadásban részesülnek. És azt mondja, hogy mik ők? Boldogok. Boldogok azok az emberek, akik az első feltámadásban részesülnek. Minden korszak igaz embere ott van. Függetlenül attól, hogy a világ melyik térségében élt. Függetlenül attól, hogy milyen korszaknak a gyermekéhez tartozott. Függetlenül attól, hogy keresztény vagy zsidó volt-e az illető. Egy biztos. Mindaz, aki az tiszta Istent, az igaz Istent tiszta módon imádta, és akiket az Isten elfogadott igaz embernek, azok ott lesznek. És azt mondja, hogy ezek áldozatok. Miért? Mert ők vértanúk voltak. És valami szerepcsere fog bekövetkezni. Az áldozatok válnak bíróvá. Kiknek a bírájává válnak ők? Hát azoknak a bírájává, akik elvették az ő életüket. Tehát a bírókból lesz majd elítélt, az elítéltekből lesznek majd bírók, felcserélődnek a korábbi szerepek. És az Isten átadja ezeknek az embereknek az ítéletnek a lehetőséget. Isten minden hatalmat megad számukra, hogy ezt az ítéletet végrehajtsák. Azt mondja, hogy ők a papok. Ők a kohének. Miért a papnak mi volt a feladata? A papnak nagyon fontos feladata, mindenki az áldozatra gondol, és a papnak nem ez volt a legfontosabb. Nem ez volt a papi tevékenység legfontosabb része, hiszen voltak olyan időszakok, amikor az áldozat nem létezett. Effektíve nem volt templom, le volt rombolva, nem tudta végezni. A pap legfontosabb feladata, hogy a Tórát, a tanítást, a törvényt tanítsa, illetve ezzel kapcsolatosan bizonyos ítéletet hajtson végre. Gondoljuk arra, hogy például a pap volt, aki eldöntötte az ókorban, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan. Leprás vagy nem leprás? Gyógyíthatatlan beteg vagy nem? Pap volt, aki eldöntötte, hogy karanténba kerül, vagy visszamehet a családjához, a törzséhez. Ez mindegy egy ítéletalkotás volt. És ezeket az igazakat a szöveg papoknak nevezik. És nem csak papoknak, hanem boldognak. A pap és a boldog kifejezés a Szentírásban, a korábbi Biblia szövegekben soha nem találkozik. Nem azért, mintha egy pap nem lehetne boldog, de a papnak nem ez a feladata, elsőrendű feladata, hogy boldog legyen. Itt pedig boldogság alakul ki. Testvéreim, boldogok lennénk, ha mi az első feltámadásban részesülnénk? Azt hiszem, igen. De a fáradt mosoly jelenik meg az ajkunkon, mintha mégse lennénk. Még egyszer megkérdezem. Boldogok lennénk akkor, ha az első feltámadásban részesülnénk? Na hát már ez egy kicsit kezd a boldogság fele kanyarodni, de még mindig fényévek választják el. Majd, amikor az első feltámadásnál ott leszünk, valószínű, hogy sokkal inkább boldogságot ki fogjuk tudni mutatni, mint most a hét utolsó napján, amikor ezekben a pillanatban megy le a nap, és rajtunk van minden fáradtságunk. Mit csinálnak ezer esztendeig ezek az emberek? Ezek a boldog papok ítélik azokat, akik nem támadtak fel. Mindent megítélnek. Az Isten biztosítja, hogy könyvek adatának nékik. Tehát az Isten a feljegyzéseket, a mennyei feljegyzéseket ezeknek a boldog első feltámadásban részesülő embereknek átadja. És egy nagyon nagy dolog. Nem csak emberek ítélnek meg embereket, hanem az Isten megengedi azt is, hogy az emberek őt magát is megítéljék. Mert erről van szó. Az Isten és a Sátán ítélete is bele fog tartozni. És Isten odaadja az ítéletnek a lehetőségét, biztosítja a hatalmat. És mint egy igazi ember visszavonul, mint egy igazi bölcs Isten, bocsánat, mint egy igazi bölcs Isten visszavonul. És ezek az első feltámadásban lévő emberek nem csak embereket fognak megítélni, hanem megítélik Istent és a Sátánt, a nagy küzdelmet. És boldogok lesznek, hogy Istent annak ismerhetik meg, ennek a hosszú folyamatnak a menetében, hogy Isten igazságos, becsületes, hűséges, aki tartja a szavát. És minden kiderül, minden sátáni fondorlat, becsapás, csalás, és Istennek minden történelemben megmutatkozó jellem tulajdonságát az ezer esztendeig tartó ítéletalkotásban az emberek felszínre fognak hozni. Mindenki meg fog ítéltetni Istentől emberig. Ebben a képben jelenik meg Gog és Magog. Istenben az a legcsodálatosabb jellem tulajdonságok egyike, hogy ő ki tudja várni a dolgoknak a végét. Mi már az elején is türelmetlenek vagyunk. És sokszor hirtelen, amikor látjuk a történelemben az igazságtalanságokat, sokszor azt mondjuk hirtelen haragunkban, Uram, csapj le! Mutasd meg, hogy ki vagy te! És Isten türelmes, várja a dolgok végét. És az ezer esztendő végén feltámadnak azok, akik az első feltámadáskor nem támadtak föl. Úgy mondhatnám, azok az emberek, akik nem az Isten oldalán álltak. Ó, lehet, hogy közöttük lesz sok pap. Külső szempontból sok rendes, prédikátor, hűségesnek látszó ember. És lesz sok igaztalan is. Hogy mennyi lesz a számuk? A Jelenések könyve azt mondja, hogy annyi lesz a számuk a világ négy ég tájékáról, mint a tenger fövénye. Megszámlálhatatlan lesz a számuk. És ekkor Sátán bilincsei felpattannak, hiszen eddig nem volt, kit csábítson el. Önmagát pedig már nem tudta elcsábítani. Nem volt ember, nem volt élőlény, akit elcsábíthatott volna. És ezer esztendő után azt látja, hogy hatalmas nagy tábor jelenik meg. És ezt a tábort elhiteti. És ennek a tábornak az élére áll. Felpattannak a bilincsei. És újból a hitetésnek az eszközéhez nyúl. A forgatókönyv az armagedoni háborúnak a tükörképe. Bár az armagedoni háború egy picit más, hiszen ott látható és ismert ellenfelekkel áll szemben Isten népe, a babiloniakat jelképező istentelen tömeggel szemben, itt pedig egy kicsit ismeretlen ember, ismeretlen két név jelenik meg. Gog és Mágog. Gog és Mágog külön-külön már szerepel a Bibliában, de együtt sehol máshol. Csak a Jelenések könyvében. Gog és Mágog felügyelete alatt hihetetlen nagy számú ember özönli el a világunkat és a földünket. Gog és Mágognak van a nevüknek egy számértéke, hiszen a héberben minden betűnek van egy számértéke. Például a héberben, ha le akarjuk írni, hogy 2010, akkor azt nem számokkal kell leírni, hanem betűkkel. Minden ABC egyes tagja egyel nagyobb számot kap az ABC-ben. Ugye a héber ABC első öt betűje, Alef, Bét, Gimel, Dálet, Hé. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt így kell leírni. És Gog és Mágog neveinek a jelentése egy nagyon érdekes számhoz vezet el bennünket. Hiszen a Jelenések könyvében találunk nagyon sok érdekes számot. Ott van a 666, de most nem foglalkozunk vele. Szóval Gog és Mágog nevének a jelentése, számértékének a jelentése 70. Ez pedig az Isten száma. A hetes. Vagyis Gog és Mágog el akarja birtokolni Istentől a tökéletességet, és úgy jelenik meg Gog és Mágog, mint ennek a megszámlálhatatlan hatalmas sokaságnak a vezérei, akiket ugye természetesen majd Sátán fog vezetni. Még egyszer aláhúzom, hogy Gog és Mágog, miközben az Ószövetségben több helyen előfordul, együtt, egymás után soha, sehol máshol nem találjuk. Tehát valószínűleg, hogy ez a két név említése nem valóságos személyeket,
hanem a nemzeteknek a sokaságát. Mindazokat jelentik, akik valamikor az Isten ellenségeinek táborához tartoztak. Két tábor lesz. A szentek tábora, és Gog és Mágog tábora. A szeretett város, és a szeretett város körül a tenger fövényeként megjelenő hatalmas nagy sokaság. És akkor Sátán ezeknek az élére áll, és azt mondja, ha bíztok bennem, akkor győzelemre fogjuk vinni, és a szeretett várost, a szentek táborát bevesszük. Erre vonatkozólag Ellen Gold White látomásaiban kitér, és azt mondja, hogy ezek között, a hatalmas nagy tömegek között olyan kiváló hadvezérek fognak megjelenni, mint Julius Cézár, vagy Bonaparte Napóleon. És az emberek megismerik őket, és azt mondják, és a többi, Hitler és mind a nagy diktátor, akik hatalmas nagy csatákon győztek. Nagy Sándor, képzeljük el, hogy azt a hatalmas hadsereget, aminek csak az előbb említett emberek fogják vezetni. Julius Cézár, Nagy Sándor, Bonaparte Napóleon, Hitler. Hát szinte lehetetlen, hogy veszítsenek. És mindenki örömújongásba fog, hisztériába fog jutni. És ekkor fog megjelenni Sátán. És mindenki átadja a tiszteletbeli vezetést. Ő lesz majd a nagy hadvezér. És még Julius Cézár is csak a nagy hadvezérnek a beosztottja lesz. És ekkor következik, hogy tűz száll alá, ami annak idején elpusztította Sodomát és Gomorát, ahogy Illés imájára tűz szállt alá az égből, ott Kármel hegyén, és teljesen váratlanul, mielőtt még el tudnák pusztítani a szent várost, a szentek táborát, elpusztul a sereg egy pillanat alatt. Legtovább a fővezér, Sátán marad életben, aki végül is, ha talán mondhatom így, fogát csikorgatva is, de meghajol az isteni nagyság, az isteni tisztesség és tisztelet előtt. Ő is behódol utoljára Istennek. A képek apokaliptikusak, és szimbolikusak. És ilyen kifejezésekkel találkozunk, mint hogy kínzás, mert azt mondják, hogy kínoztatnak, és senki ne gondoljon középkori csonkításos kínzásokra. A kínzás az lesz az embereknél, amikor felismerik, hogy rossz oldalra álltak, amikor életük utolsó pillanatában lepörög előttük, egyrészt a régi életük, egy-egy bevésett pillanatképe, másrészt ezekben a pillanatokban, vagy azokban a pillanatokban, amikor Sátán fennhatósága alatt összegyülekeztek, és mindenkiben a halála előtt, az utolsó pillanatban helyreáll a kép. Rossz helyre álltam. És mielőtt a halál bekövetkezne, egy mély kínzó fájdalom fogja végigjárni őket. És ez meddig fog tartani? Örökkön örökké. Persze nehogy a természettudományos megközelítéssel próbáljuk ennek az örökkön örökké, ennek az ólám, aionesnek a megértését. Ez az örökkön örökké jelzi az ítélet véglegességét és megváltozhatatlanságát. Testvéreim! Jó oldalon állsz? Jó oldalon állunk? Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az első feltámadásban legyen részünk? Tudunk és akarunk győzni a gonosz felett? Ha igen, akkor boldogok vagyunk az Úr kegyelméből. Amen.
Megköszönjük Istennek hozzánk küldött üzenetét, áldását. őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket, és éljünk ezáltal. Sok szeretettel hívjuk a gyülekezetet a következő előadásunkra, mely mához egy hétre, pénteken este 18 órakor kezdődik ugyanezen a helyen. Meghívók a kijáratnál kaphatók, aki szeretne vinni, az elvehet, és hívjunk rá. Ezekre az alkalmakra hívjunk vendégeket is. Mindenkit hívunk a keresztény művészeti estek következő előadására, mely holnaphoz két hétre, május 15-én, szombaton este 18 órakor lesz gyülekezetünkben. Címe Gyönyörködjél az Úrban, ez egy zenés-irodalmi est lesz. Zenés-irodalmi zsoltárest. Mindenkit sok szeretettel hívunk erre az alkalomra. Kijáratnál meghívók kaphatók, a meghívókon olvashatunk a közreműködőkről, és hívjunk vendégeket is erre az alkalomra is. Folyamatosan készülnek a DVD-k a jelenések könyve előadássorozat egyes előadásairól. Mindenkinek a figyelmébe szeretettel ajánljuk ezeket a DVD-ket. Meg lehet rendelni, a megrendelés módjáról, lehetőségeiről a kijáratnál érdeklődhetünk. Isten tiszteletünk befejezéseként kérem a gyülekezetet, énekeljük együtt a 159-es számú énekünk első három versét, majd Tokics testvér imádságát követően a negyedik verset. A 159-es számú énekünk kezdete, ó jöjj el Isten lelke, és gyújts szívünkbe fényt.
Istenünk, köszönjük a jelenések könyvének ezt a képét, amiben felvetítetted, hogy mi lesz a bűnnek a vége. A bűn megsemmisíti önmagát, és egy kicsit ilyenkor önmagunkba nézünk. Önmagunk lelkét, önmagunk életét is szemléljük, és szomorúak vagyunk az irányában, hogy nem tettünk meg mindent, Urunk, hogy a bűntől távol tartsuk magunkat. Hiszen sokszor rosszat és gonoszat gondolunk a másik ellen. Rosszul teszünk az élet különböző helyzeteiben. Add, hogy mindig, amikor nagy pillanatok jönnek el az életünkben, föltegyük magunknak azt a kérdést, hogy az üdvösségünk érdekében vajon hogyan kell cselekedjünk. Add, hogy mindezeket a dolgokat tudva, ismerve, látva, azokhoz a hűségesekhez tartozzunk, akik, ha kell, az életüket is feláldozzák, Urunk, a Te oltárodon. Add, hogy az első feltámadásban legyen részünk, hogy találkozhassunk szeretteinkkel, mindazokkal, Urunk, akik előttünk jártak, hogy találkozhassunk saját angyalunkkal, akik talán gyermekkorunk óta vigyázott ránk. Áld meg életünket, és add, hogy jól döntsünk a mindennapokban, kegyelmedből. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.